Üdv az üdvözítőmről, a keresztről akarok énekelni, a vérről, amely minden bűnfoltot elvett. Vídem vagyok, mert megtaláltam üdvömet a kereszten, amikor Jézus a földre jött. Halleluja, szabad vagyok. Halleluja, hazavonc engem. Halleluja, nem sokára meglátlak, ó Jézus, téged. Énekelni akarok a páratlan kegyelemről, amely minden időkre elégséges, ha Jézus tekintetével találkozok, erőre kapok, bátorságot, a keskeny úton hazavezet engem. Halleluja, szabad vagyok, halleluja, hazavonsz engem. Halleluja, nem sokára meglátlak, ó Jézusom, téged. Énekelni akarok a tűzről, amit felgerjesztett, amikor az ő üdvözítő szíve a Golgotán megtört. Már most hazafele vezető úton hűségesen kitartok megpróbáltatások közepete, mert a győző közel van hozzám. Halleluja, szabad vagyok, halleluja, hazafonsz, halleluja, nem sokára meglátnak, ó én Jézusom, téged. Énekelni akarok a hazáról, amely vár én reám, a könnyek völgye után a Sion magaslatain. Szeretett üdvözítőmet magasztalni akarom, amíg átadja nekem egyszer az élet koronáját. Halleluja, szabad vagyok. Halleluja, hazavonsz engem. Halleluja, nem sokára meglátlak, ó én Jézusom, téged. És még egyszer, halleluja, szabad vagyok. Halleluja, hazavonsz engem. Halleluja, nem sokára meglátlak, ó én Jézusom, téged. És még egyszer, halleluja, szabad vagyok, halleluja, hazám hazavonsz engem. Halleluja, nem sokára meglátlak, ó, én Jézusom, téged! Amikor tökéletesen, hibátlanul vagy makulátlanul Isten trónja előtt állunk, mindnyájan megmosottan Jézus vérében, fehér selyemruhákban öltözötten, tisztán, ó, milyen állapotban kerülünk akkor, dicsőségesen, átszellemülten, halleluja, dicsőségesen, megdicsülten, halleluja, örökké otthon. Amikor tökéletességre jutottan Isten trónja előtt állunk, újongó örömmel járunk az arany utcákon, mindent elfelejtünk a föld szenvedése és fájdalmaiból. Ó, milyen állapot lesz az! Dicsőséges, átszellemülten, halleluja! Dicsőségesen, halleluja! Dicsőségesen, megdicsülten, halleluja! Örökké otthon! Amikor tökéletességre jutottan Isten trónja előtt állunk, ámulatba ejtően meghajtjuk fejeinket az ő nagy kegyelmének gazdagsága előtt. Ott a paradicsomban fent, ó, milyen állapotban kerülünk akkor, dicsőségesen, átszellemülten, halleluja! Dicsőségesen, átszellemülten, vagy átalakultan, halleluja, megdicsülten, örökké otthon. Még beborít bennünket a földi zarándoklat ruhája, de hazánk készen vár odafent, hitben tekintetbe vesszük már annak feltűnő fényességet. Nem sokára ott leszünk, dicsőségesen, átszellemülten, halleluja! Dicsőségesen, halleluja! Dicsőségesen, átalakultan, halleluja! Megdicsülten, örökké otthon! És még egyszer, dicsőségesen, átszellemülten, halleluja! Dicsőségesen, dicsőségesen, halleluja! Dicsőségesen, átalakultan, halleluja! Megdicsülten, örökké otthon! És még egyszer, dicsőségesen, átszellemülten, halleluja! Dicsőségesen, átalakultan, dicsőségesen. Megdicsülten, örökké otthon. Köszönettel tartozunk az Úrnak a nagy kiváltságért, hogy ma este is itt lehetünk, hogy imádhatjuk őt szellemben és igazságban. Sokan imádják Istent, de hiába imádkoznak, az Úr maga azt mondja, hiába tisztelnek engem, vagy hiába imádkoztok, mert emberi tanításokat tesztek magatoknak tantételül. Mit használ egy Isten tisztelet, mit használ egy Isten imádat, mit az éneklés, mit az imádkozás, ha azután minden hiába való van történt. Ha az élet menetének a végén a nagy csalódás, bekövetkezik a nagy csalódás, mi haszna volt mindennek? Mi haszna és mi célja volt? És így felfogjuk, ami Urunk szavát, vagy megértjük mind jobban, mind mérehatóbban, amit kijelentett a János evangéliumának 4. fejezetéből, annak 24. verséből. Az Isten olyan imádókat keres, akik tudatosan, szellemben és igazságban imádják őt. olyan embereket, akik Isten szelleme és Isten igazsága áthatott, olyan embereket, akikhez szólhatott Isten, akiket érintett Isten az ő szavával, azoknak joguk van Istennel beszélni maguk részéről. Az összes többiek, akik nem hallgatnak Istenre, miért hallgasson Isten reájuk? Hiszen egy beszélgetést nem lehet egyoldalúan lebonyolítani, hanem egy monológ, egy magánbeszéd kijelenti már. Egy beszélgetéshez kettő tartozik, ha csak nem elég ostoba valaki, hogy monológot tartson, egyedül beszélgessen. De az Istennel való beszélgetés imádkozás, imádságos lelkülettel és Isten szavát intézve hozzánk összetartozik. És csak olyan emberek, akik érintve lettek Isten szavától, azok lesznek képesek beszélgetésbe elegyedni vele. Ővele, és ő hallgatni fog reájuk, és meg fogja áldani őket. Nos, az ítéletet nem mi mondjuk ki, hanem Isten tette a megkülönböztetést. De így áll valóban a Márk 7. fejezetében, és más igehelyeken. Hiába tisztelnek engem, vagy hiába imádkoznak hozzám, mert emberi tanításokat tett maguknak tantételül. Engem éppen ez az íge az elmúlt napokban nagyon érintett. Nagy hatással volt reám. Ha az Isten tiszteletekre, ha minden igyekezet ellenére, minden törekvés ellenére Isten előtt megállni, azután a hiába való kijelentés áll. Hiába az összes Isten tiszteletek, amelyekben az emberek jutnak szóhoz, hiába minden összejövetel, hiába, amelyben Isten nem jutott szóhoz, és azután mind nagyobbá válik előttünk, mit jelent, milyen jelentősége van annak, hogy Isten ebben az utolsó nemzedékben közvetlenül hozzánk intézte az ő szavát. Isten az ő szava által, amelyet ez időre elrendelt volt, elrendelt vala. Isten szava nem egy misztikus egyén elképzelése, vagy szemléleti. Isten szava az ő akaratának nyilvánvalósága, és az ő szavának leleplezése a Szent Szellemen keresztül. És ezt ez időben tudomásul vettük. Szeretteim, úgy helyén valóan nem lehet megítélni és megméltányolni, ha csak néha-néha olyan emberek közzé kerülünk, akik nem tudnak hinni, nem tudják elhinni, amit Isten kimondott, amit Isten mondott, és nincsenek tudatában annak, hogy Isten szólt valóban, hiszen tudjátok, két hétvégén egymás után Londonban voltam, 12-én és 13-án, úgy szintén 18-án és 19-én, és azután Ausztriában, Bécsben, Salzburgban és más városokban, hogy azután visszakerüljek Zürichben. De éppen az, amit ott Londonban átéltem, 18-án, az nagy mély benyomással volt reám, metsző jelentőségi volt számomra, és nem csak számomra, hanem mindazok számára, akik jelen voltak, hogy emberek, evangélisták, papok, prédikátorok össze voltak ott gyűlve, befolyásos személyiségek. A módját keresik annak, hogy az embereknek megadják a lehetőségét, hogy az evangéliumot hozzáférhetővé tegyék az embereknek. És arról van szó, volt szó, vagy azt tárgyalták meg, hogy a világnak hozzáférhetővé legyen téve az evangélium. Egy műholdat akartak felállítani az ekvátor fölé, hogy szétsugározzák azon keresztül a programokat. Én mindig érdekelt vagyok abban, hogy Isten szava közhírré legyen téve. De ha azt mondom nektek ma, hogy azokból a programokon, amiket ott tárgyaltak, nem érdekelt sem Isten, sem azok, akiket Isten megvilágosított. Isten nem tanúsít érdeklődést ilyesmi iránt. Nem lehetne elhinni, hogy az emberek beszélnek arra, hogy tárgyalják azt, hogy az embereknek meg akarják adni a lehetőséget, hogy az evangélium hozzáférhetővé legyen téve, kerüljön akármibe, más rész, vagy más felől a programot könnyű zenével akarják díszíteni, testgyakorlati szórakozásokkal, hírekkel, reklámmal népszerűsíteni, mindaz díszíteni, koronázni, koszorúzni, hogy így megadjanak egy színezését. Ti elképzelhetitek magatoknak, hogy mi zajlott le bennem néhány órák lefolyása alatt. Általában csak prédikálás közben ízadok, de itt ez alkalommal már, ahogy hallgattam ezeket az embereket, folyt rólam a víz. Levetettem a kabátomat, és csak vártam, hogy érkezzen el az én időm is. Nem akarom alaposabban szemléltetni a dolgot, de azt akarom kihangsúlyozni, hogy Isten kegyelmet adott. Éppen ezek az emberek a londoni BBC-től, legyen azok az üdvsereg képviselői, az összesen ott voltak. Én az utolsó felszólaló, a hozzászóló voltam. Isten így vezette, és ezeknek az embereknek kevés percek alatt az Isten irányelvét, a vezérfonalát felmutathattam, vagy bemutathattam. Szeretteim, az igazságot nem arrogánsan, vagy gőgösen, fennhéjázósan, hanem alázatosan kell közhírré tenni. Nem kell másokra lenézően lenni, hanem közéjük állni, és meghajolni, ha segítőkészek akarunk lenni, vagy amennyiben segíteni akarunk rajtuk. És mondom nektek, hogy Isten segítségemre volt. Ma postán jött a levél, hogy felszólalásomat át akarják küldeni a Transvolt Rádió Monte Carlo-i állomásra, kisugároztatás céljából, hogy sokakhoz eljusson, ami itt mondva lett. Én felszólítóan arra utaltam őket, hogy vizsgálják meg, hogy összefüggésben áll-e az, amit a tanácskozások során meg akartak tenni azzal, amit az apostolok hirdettek. És utalással lehettem arra, hogy az utolsó időben élünk, és most arról van szó, hogy hangsúlyoztam azt, hogy most a végidőben arról van szó az összekeverédesnek véget venni, egy egyvelegezésnek véget venni, és az őskeresztény mintaképe szerint tájékoztatni a népet. Minden más egyébből elegünk van. És néha kitör belőlem is a felgyülemlett bosszúság, de mindig szeretetteljesen mondom, szembesítem, ez Istennek egy ajándéka. Nem valami, amivel rendelkeznék én is, vagy nem tudjuk magunkat megajándékozni ezzel. Az üdv hadsereg hadvezére a többiekkel együtt eljöttek, és megkérdezték, Frank testvér, eljössze még egyszer Londonba? Azt mondtam, ha az Úr is úgy akarja, novemberbe. Az emberek megadták a címüket, eljöttek imádkozni, és tudatosak voltak afelől, és felfigyeltek arra, hogy van különbség az összes javaslatok, és az mindazok között, akik előttem szóltak, és Isten szavának közvetlen hirdetése között. Szeretteim, ez nem a mi kertünkben nőtt. Nem mi magunk ajándékoztuk meg magunkat ezzel a különbséggel, hanem ezzel Isten ajándékozott meg bennünket. Istennek ajándéka ez. Ez időben. Mi is elhaladtunk volna emellett, anélkül, hogy figyelembe vettük volna, mint mindenki más. Egyet felfogtam. Azt, hogy az emberek keresnek. Keresnek, tudatosan keresnek, és nem tudják pontosan tulajdonképpen, hogy mit keresnek. Isten azonban kegyelemből megajándékozott ezzel a dicsőséges és magasztos isteni íge üzenettel. Nem fogom elfelejteni, amikor Ramsay püspökkel áttelemben ültem, és szembesítettem őt egy néhány dolgokkal, és amikor William Branham nevét említettem, hirtelen előre lendítette magát, és azt mondta, William Branham? Én azt mondtam, igen. És aztán azt felelte, ezt jól ismer, őt jól ismerem. Hol volt? Jamaikában, Kingston, Jamaikában. Ott megszerveztem az általa tartott összejöveteleket néhány éveken át, egymás után. Átnyúlt bal oldalra, és kivette a táskájából a képet a tűzoszloppal, és a következőket mondotta Frank testvér. A Jézus Krisztus napjai óta egy ilyen jellegű szolgálat, mint amit William Branhamnek volt, nem létezett ezen a földön. Természetesen azonnal tovább akartam kérdezni őt, mit jelent az ő képviseleti nyaklója, a keresztfeszület a mellén, de ezt még meg lehet tenni azután is. Nem kell minden dolgot egyszerre elvégezni. Tudjátok, az előbb az a gondolatom támadt, hogy mi emberek gyanánt, ha hitre jutunk, hívők leszünk, kissé természetellenesen viselkedünk, kissé mesterkélten. Nem azok vagyunk, amiket akart Isten kieszközölni belőlünk. Ó, hogyha helyén való emberi lények lehetnénk, és valódi gyermekei Istennek, ha csak lehetnénk, és nem egy mesterségelt, egy erőltetett módon közbevetett dolog. És Branham testvérre kell gondoljak, ő egy valóban olyan ember volt, aki mindkét lábával a földön volt. Vadászni járt, halászni járt, kedvelt tevékenységé megvoltnak a szabadidejében. Megszámoltam a fegyvereit, a szám szerint 49 lőfegyvert számoltam össze nála. És azt lehetne kérdeni, pillanat, ezt azonban akarom mondani nektek, Istennek ez a nagy embere normális marad. A legtöbb hívő, a legtöbben a hívők, az úgynevezett hívők közül bogarasan viselkednek, észszerűtlenül, és álarcosan, eszeveszetten, mint valami különcöt. És így nagy számban vannak farizeusok körülöttünk az Isten országában, akik nagyobb, akik mesterségesebb szentséggel állarcozzák magukat, mint mindenki más. Isten helyén való emberi lényeket akar, és méltányos állampolgárok tudják, mi illő és mi nem. Én úgy hiszem, hogy minden tekintetben olyanok kell maradjunk, hogy mások példát vehessenek rajtunk, földileg is. Akkor következtek az ausztriai összejövetelek, ezek is valamik rendkívüliek voltak. A bécsi összejövetel, ezt röviden, erről röviden beszámoltam, kétségkimenetelű volt. Az Albert Schweitzer ház címer alatt, ez az evangélikus egyház alárendeltsége alatt áll, és a pap ott három kérdést tett fel nekem, mint pisztolyból lőtte volna ki. Az első az volt, hogyha a világegyház testületi tanácsához tartozok-e, természetesen nem elfeleltem. A második az volt, az evangélikus szövetségéhez tartozok-e, erre is nemet feleltem. A harmadik felelet az volt, legalább a pünkösdi gyülekezethez tartozik maga, erre is elutasítottan kellett válaszoljak. És természetes, ezután mindennek vége volt. És azután azt mondta nekem és Hans Brauer testvéremnek, mert ketten együtt voltunk ott, azt mondta nekünk, ha tudtam volna ezt a termet nem lett volna szabad, kibéreljem önöknek. De amit ő nem tudott, arról tudott Isten. Tudatosan, hogy 70-től 80 emberig eljöttek legelőször, hogy Isten szavát tudomásul vegyék éppen Bécsben. És ha az Albert Schweitzer elnevezés magára vonja az emberek figyelmét, nos, hadd legyen varázsszerű név. Azon emberekre, akik ott vannak a teremben, ott voltak összegyűlve, egy más névnek volt vonzó kihatása, tudnillik Jézus Krisztus nevének. Salzburgban egy mennyei légkör volt közöttünk, és testvérnünk azt mondja, aki éppen ellátogatunk, azt mondta, hogy volt valaki ott, aki szándékosan zavarni akarta az Isten tisztelet lefolyását, meghiúsítani azt, tantszerűen akart valamit mondani, egy testvérnő volt, a testvérnőket meg akartam kímélni ez alkalommal, de tudjátok, őszinték kell lennünk, különösen, ha itt elől álltok, egy testvérnő volt, de nem jutott szóhoz. És a testvérnő azt mondta, hogy annyira hatással, nagy benyomással volt rá a hirdetett, ami hirdetve lett, hogy lehengerelték a hallottak. Ha az igazságnak megfelelően hirdettetik Isten szava, nem létezik ember, aki még jelenthetne, vagy jelenteni tudna valamit, hanem mindjárt vegyük tudomásul, szívleljük meg, és adjunk hálát Istennek. Nem szabad elfelejteni, mit mondott testvérünk, aki legelőször érkezett ma délbe Belgiumból a fiával, déltájt volt, mikor megérkeztek, és köszönt nekem, és azt mondta, annyira éhes vagyok. Természet, annyira éhes vagyok. És mert éppen déltájt volt, gondolkoztam, meggondolkoztatott egy kicsit, és még egyszer mondta, olyan éhes vagyok, Isten után, Jézus után eljöttem azért, hogy átéljem Istent. Szeretteim, ez nagyszerű és csodálatos, ez kitűnő, ez pompás, és úgy hiszem, hogy mindjárt azért jövünk, ha összegyűlünk, hogy átéljük Istent. Nem azért jövünk, hogy egy általános prédikációt meghallgassunk, hanem azért jövünk, hogy Istennel találkozzunk. Ma este az úrvacsorát is meg akarjuk tartani, és ez a kellőképpen hatást gyakorol, vagy utalással van arra, Istennel való megbékélést leperegtesse szemeink előtt, szívünkbe vésse, mit jelent a megváltás, és hogy mit hozott létre Isten Jézus Krisztus, ami Urunk által. Érett előttünk, bennünk és rajtunk mit végzett el kegyelemből. Természetesen sok szavakat lehetnének felolvasni, sok igeverseket, sőt, lehet, hogy fel kellene olvasni ezeket az ígeverseket, de hiszen ismerjük Isten szavát már, hiszen szíveinkben lettek írva. És nem kell fejezetenként felolvasni azokat, hogy hívő embereket szembesítsük azzal, mi áll írva a Bibliába, hiszen Istennel élnek, Isten szavát olvassák, Isten szava iránt hitet tanúsítanak, és felveszik, magukba veszik azt. E véget rövidre foghatjuk magunkat ezzel, talán csak egy néhány ígeverseket olvasunk, amelyek utalással lesznek arra. Az első a Galata levélből, a Galata levél utolsó fejezetéből, a Galata 6. fejezetéből, és pedig a 14. verstől. Galata 6.14. Bennem nem erüljön fel valami mással dicsekednem, mint ami Urunk Jézus keresztjével, aki által keresztre lett feszítve számomra a világ, és én is a világ számára. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem mérvadó, hanem csak az új alkotás mérvadó. És mindazok, akik emez isteni zsinórmértékhez alkalmazzák életük menetét vagy életmódjukon, azukon nyugodjon meg a békesség és az Isten irgalmassága, tudnélik az Isten Izraelén. Szeretteim, ez egy csodálatos ige szakasz. Akkor már elkezdődött a vita a körülmetélkedésről, vagy a körülmetéletlenségről, hogy mit kelljen elvégezni, vagy mit kell, ne kelljen elvégezni. És itt Pál apostol a keresztet és a megfeszítettet a középpontba állítja, kihangsúlyozza a lényegét, és azt mondja, sem az egyiken, sem a másikon nem múlik, hanem csak Jézus Krisztuson múlik minden a megfeszítetetten. Az egyik csoport azzal dicsekedett, hogy nem lett körülmetélve, a másik a körülmetélkedéssel dicsekedett, és mindnyájan felmutatni akartak valamit azzal, amit tettek. Pál apostol Istennek egy embere, aki különös megbízatása volt, és isteni felelősséget hordozott, és isteni ihletés alatt állt. A belső szellemi kényszerhatás alatt, tehát Isten sugallata, Isten színe előtt megfelelő módon feleletet adni a felmerülő kérdésekre. Nem csak arról van szó, hogy egy általános feleletet adjatok valakinek, hanem a konkrét problémákra, az Isten országához kötődő kérdésekre a feleletet és Istentől ihletett módon legyen adva, hogy tudatos legyünk afelől, hányadán vagyunk, milyen körülmények. Ez elolvashatjátok, hogy mit mondott Pál apostolnak az ő megtérésekor, az apostolok cselekedete 22. fejezetében áll, a 12. verstől. Ott eljött egy bizonyos Ananiás nevű, aki törvény szerint élő kegyes férfi volt, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind. Eljött hozzám, elém állt, és így szólt hozzám: testvérem Saul, nyert vissza szemed világát, láss, és én abban a pillanatban ismét láttam, és reátekintettem, és képes voltam reátekinteni. Ő pedig tovább beszélt, és ezt mondta nekem, atyáink Istene kiválasztott téged, és elrendelt arra, hogy felismert az ő akaratát, és meglást az igazat, és egy megbízatást hallj az ő ajkáról, megbízatást végy tudomásul az ő ajkáról, mert az ő tanúja legyél minden ember előtt. Talán eddig ez a drága ége szakasz. Visszatérve a Galata levél 6. fejezetéhez, én bennem nem erüljön fel semmi mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által számomra keresztre lett feszítve a világ, és én is a világ számára. És azután, hogy nem a körülmetélkedésen múlik, és sem a körülmetéletlenség nem mérvadó, hanem csak az új létrejött alkotás, egy új teremtés. És azután a 2. Korintus 5-ben elolvashatjuk, ahol Pál apostol azt mondja, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. Tudnélik, egy új élőlény, új alkotás. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Régiek elmúltak, és újjá lett minden. És egy ilyen emberről van mondva, és mindaz, akik emez isteni zsinór mértékhez alkalmazza életmenetét, vagy életmódját, azokon nyugodjon meg a békesség, és az Isten irgalmassága. Mindaz, aki új teremtés lett, új alkotás, akik valóban újjá születtek, az íge által, és Isten szelleme által, azok békességet kaptak Istentől, ami Urunk Jézus Krisztusunk áldozata által, és bárhol találtatnak, ez az isteni békesség kíséri őket, amely az isteni könyörületesség, az isteni irgalmasság révén kihatással van rájuk. Emberek, akik vitákat okoznak, bétlékenységet szítanak, nem lehetnek újjászületett emberek. Ezek az emberek a Krisztussal való megbékélés, béketeremtés, békekötést nem élték át. És talán olvasunk ezzel kapcsolatosan számunkra egy ismert ékeverset, mindjárt számára ékeverset, Efézus 2.13. Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik Krisztus Jézusban vagytok, ti, akik egykor távol álltatok, vagy távol voltatok, Jézus Krisztus vére által közel valókká kerültetek, vagy lettetek, mert ő a mi békességünk, ő az, aki a két részt egyé tette, és az elválasztó falat, az ellenségeskedést eltávolította, miután az ő testének feláldozása által a parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy így a kettőt az ő személyében egyetlen egy új emberré újjá alakítsa, békeszerzőké. Újjá alakítsa, vagy átalakítsa. avagy együtt olvastunk-e minnyájan, hogy a Golgotai kereszt által az ellenségeskedés, a vádlevél, a választófal el lett távolítva, és egy olyan emberből, aki messze volt Istentől, egy közel való ember lett teremtve, és ez az ember egy viszálykodó, egy háborúságot okozó emberből egy békességszerző ember lett, át lett alakítva, újjá lett alakítva. Ez az igazi jele egy igazi megtérésnek és egy újjászületésnek, amit egy embernek át kell élnie Istennel. Ne akarjunk könnyen átmenni ezen tekintetbevétel nélkül. Brenham testvér azt mondja egy helyen, az ellenség minden szellemi ajándékot képes utánozni. Látszólag kívülleg úgy lehet tetszetni, mintha fellegek fölött lebegnénk, és a lehetőségeknek ellentmondóan irreális állapotban, a fantázia világában élni. De hirtelenül elkékül az arc, mert lázas, eszeveszettek leszünk, és Isten békességéről semmit nem lehet látni. A Golgotai diadalom alapszatán, ott, ahol bekövetkezett a mi megváltásunk, a kereszt alatt át kell imádkozni, kitartóan imádkoznunk kell, addig, amíg átéltük Istent, és valami új teremtés lett belőlünk. Ez nem érhető el kívülről. Kívülről nem lehet kapcsolatot teremni Isten. Kívülről tanításokat fel lehet venni, sok tanításokat, sok úgynevezett új dolgokat, de ez nem lesz elégséges. Bensőkben elkerülhetetlen az Isten kegyelme általi kieszközölt változás. Ő elvett távolította az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután az ő testében a parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy így a kettőt az ő személyében egyetlen egy új emberré újjá átalakítsa békeszerzővé. Békeszerző emberré, szeretett szív, drága lélek, tegyük fel magunknak a kérdés, hogy Isten engem, Isten téged átalakíthatott-e már egy új emberré, egy békeszerző emberré, egy olyan ember lette belőlem, aki békességet talált Istennek, minden útján békét szerez, az ő szavaival békét szerez az ő tetteivel, mindennel, ami körülveszi ő, ami Urunk azt mondja, amennyiben tőletek múlik, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességet tartsatok. Hogyha mások ellenségeink, ezen a tényállapoton nem lehet változtatni semmit, de hiszen azokhoz tartozhatunk, akiknek szívében Isten békessége felülmúl minden emberi értelmet vagy képességet, és annál hálásabbak vagyunk Istennek. Még egy íge a Filippi levélből, amely illik ehhez. Itt azt mondja az apostol a Filippi 2. A Filippi 2.9, nem, talán a 8-tól már. Ő lealacsonyította magát, és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért fel is magasztalta őt Isten, mindenek fölé, minden észszerű mértéket meghaladóan, és ezt a nevet, ezzel a névvel ajándékozta meg őt, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajolja. Meghajoljon a mennyeieken, meghajoljon a földjekké, és meghajoljon a föld alattiaké. És minden név vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ő lealacsonyította önmagát, engedelmességet tanúsított, engedelmességet mint halálék, és pedig a keresztfának haláláig, e véget, vagy ebből kifolyólag fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és megajándékozta őt egy névvel, amely minden névnél nagyobb. Szeretteim, a kereszttel és a megfeszítéssel együtt kezdődik el, ami az engedelmesség útja, életmódja Istennel, ami énünk eltemetésével rendelkezésére tudunk állni Istennek, Isten akaratát teljesítve, ott, ahol a mi énünket eltemetjük, ott, ahol a mi énünkkel, amikor követeléseinkkel, kívánságainkkal romba dőltek, ott tervénkkel kimerültünk, kifáradtunk, akkor elkezdi Isten az ő örökkévalóságú tervének a megvalósítását bennünk. És ezt hit által felfoghatjuk, hogy egy része lettünk Isten terv, ennek a tervének. Ma meg szeretnénk tartani Isten segítségével az úrvacsorát. Meg szeretnénk ünnepelni, ami Urunk az úrvacsorát tanúságtételként, vagy a tanúság jeléül adta az ő szenvedésével, az ő halálával kapcsolatosan, az ő vérontásával a gyülekezetnek hagyatékul, mint szellemi értéket, vagy örökséget, és nem tehetünk másként, mint a 2 Mózes 12-re visszagondolni, amikor az Úr ott az Izrael népét a szolgaságból ki akarta vezetni, ki akarta ragadni, hiszen tudjátok valamennyien mi történt, hogy az első csapás, a második, a harmadik, a negyedik, Isten szorosan kimérte a csapásokat a 10-ig, és semmi nem történt. A sok jelek és csodák által a fáraó szíve még mind jobban megkeményedett. De azután jött az isteni rendelet, a páska bárányt levágni. És miután a páska bárány le lehetett volna vágva, minnyáján fel kellett öltözzenek, minnyáján fel kellett húzzák a lábbelit, és felkészülten kellett várjanak a kivonulásra. Szeretteim, ha ma az úrvacsorát akarjuk meg, akkor nem felkészületlenül, megmaradva ott és abban az állapotban, amelyben éppen vagyunk, hanem hadd vegyünk bátorságot, és mondjuk, hangsúlyozzuk, Uram, itt vagyunk, fogadj el, ahogy vagyunk, készek vagyunk a kivonulásra. Abban a pillanatban, amikor a páskány báránya fel lett áldozva, nem volt többé visszaút, elvágódott a visszaút, nem következtek sem jelek és csodák többet, hanem következett a kivonulás. A kivonulással együtt véget ért a jelek és csodák ideje. Szeretteim, amikor Krisztus elvégezte a megváltást, sokan átélték az ő megváltásukat, a néptömegek követték őt. De amikor a Golgotai kereszten ki lett ontva a vér, és amikor felkiáltott a mi Urunk, hogy elvégeztett, nem csak egyesekről itt és másokról ott volt szó, egyesekre ott vagy másokra volt kihatása, akik követték akkor az Urat, hanem az egész emberiségre kihatása volt, minden emberre, minden nemzetségre. A golgotai keresztfán feláldozta magát, ami Urunk engesztelő áldozatul, mindazokra nézve, akik készek feláldozni önmagukat Isten oltárán. De bennünk meg kell legyen a hajlandóság, az elhatározottság, a kivonulásra, ami Urunkkal járni, hogy a megbékélés vére ne tekintettel miránk ne legyen hiába való, és ezen múlik minden ma este is. Nem csak, hogy az Úr vacsorát megünnepeljük valamilyen módon, és ajakvallomásként mondjam, Uram, visszagondolok szenvedésedre és halálodra, de mielőtt a páska bárány le lett volna vágva, mindjárt fel kellett öltözzenek, sőt, az ő vándorbottyukat is kezükbe kellett vegyék. És a páska bárány sietősen, sietséggel és kettős igyekezettel kellett magukhoz vegyék, mert az út átmeneti meglátogatásával volt dolguk, és a folytogató angyal mindent megölt, ami nem állt a vér oltalma alatt. Szeretteim, ezt jelenti Golgota. Ma tulajdonképpen az új testamentumi gyülekezettel kapcsolatosan, hogy készek kell legyünk, elhatározottak kell legyünk, ami Urunkkal kivonulni, és a világot magunk mögött hagyni, mindennel, ami körülveszi őt, és ami készek kell legyünk az Urat követni, az Úr követésében állni. És ha ezt ilyen határozottan megtesszük, Isten az ő áldásával fogja kísérni, és bizalmasan megérkezhetünk a vörös tengerhez, és az Úr megosztja azt. Megérkezhetünk a pusztában, és az Úr vizet fog fakasztani a sziklából, és mannát fog küldeni, manna fog, mint eső esni a mennyből. A Golgotának nagyobb jelentősége van, mint ahogy ma fel tudnánk fogni, vagy kifejezésre tudnánk juttatni. Bár lenne, hogy a Szent Szellem érthetővé tenni előttünk. A elhatározottság, a hajlandóság meg kell legyen bennünk Egyiptomot magunk mögött hagyni, a gyökeres változat, hogy nem visszapillantani, nem visszatekintően hátra nézni. Később olvassuk az Izrael népéről, hogy visszatekintettek. Szeretteim, Isten soha nem bocsátotta ezt meg nekik. Meghaltak ott a pusztában, mert nagyobbra értékelték Egyiptom, volt állapotukat, mint Isten ígéretét, és nem tanúsítottak hitet iránta. Szeretteim, a megváltási mű egy drága, egy szent műve Istennek. A elesett emberiséggel kapcsolattal egy ajánlat, vagy egy kínálat mindazoknak, akik el akarják fogadni. Szeretteim, hadd hangsúlyozzuk ma este, Isten nem ismer olyan tagokból összetevődő gyülekezetet, hanem csak a véren megváltottakat, akik a bárány trónja előtt fognak állni, és ehhez a véren megváltott sereghez szeretnénk tartozni, kerüljön bármibe is. Ez az a Golgotának célja és értelme. Szeretteim, ne tekintsünk többet vissza, máskülönben sószloppá leszünk, és rossz ízűek, élvezhetetlenek, elviselhetetlenek. Tekintsünk csak Jézusra, hitünk szerzőjére és tökéletesítőjére. Ha ma a kenyérben és a bort magunkhoz vesszük, és Jézus Krisztus vérére és szenvedésére gondolunk, hadd mondjuk szívünkbe, Uram, kész vagyok a kivonulásra, készen állok, hogy kövesselek téged, hajlandó vagyok engedelmeskedni, kész vagyok a te gyalázatodat hordozni. Te magad eljöttél hozzánk, és megfizetted az árat. Én kész vagyok, készen állok, hajlandó vagyok, kövesselek téged, részt veszek az úrvacsorán, amely a te vérontásodat, a te halálatodat szemlélteti előttem, és elismerem, hogy én érettem történt, és köszönetet mondok érte neked szívemből. Tegyük ma, vagy vegyük ma az úrvacsorát ezzel a belső hozzáállással magunkhoz, és a teljes meggyőződésből, úgy, ahogy egy énekíró mondja, nincs visszaút, soha többé nincs visszaút számunkra, nem, nincs többé visszaút, hova térhetnénk vissza, csak te rendelkezel örök élet, az örök élet szavaival, csak te nálad vannak az örök élet szavaival. Isten megajándékozott bennünket Jézus Krisztusban tökéletes üdvre jutással, kegyelemből. Avagy ma magadévá akarod-e tenni, akkor kelj fel, légy kész a te uraddal találkozni, és szívedben légy kész követésében állni, és ne akart magaddal venni Egyiptomot és Egyiptomnak dolgait, hanem légy határozott visszahagyni mindent. Legyen, hogy az Úr az ő drága és szent szavát minnyájunkon kegyelemből megáldaná. Csak még egy utalás legyen megengedve, ami a lábmosást illeti. Ezen a helyen felismertük, hogy Istennek minden egyes szava igen és amen. Felismertük, vagyis legalábbis annyit megértettük, hogy nem létezik ember a Földön, akinek jogában állna Isten szavát hatályon kívül helyezni. Ti, szeretteim, nálatok van a döntés, de döntsetek Isten szavához megfelelően. Én csak olvasom most a János evangéliumából, a 13. fejezetéből fogok olvasni, hogy tudatosak legyetek afelől, hogy nem egy olyan dolog, amit mi magunktól rendeltünk el, én magamtól soha nem végeztem volna ezt el, azt ígérem nektek, de itt valóban az áll a János evangéliuma 13. fejezetében, a 4. verstől, a következőképpen áll 13.4-től. Felkelt tehát a vacsora közben a helyéről, letette a felső ruháját, és vett egy kendőt, és körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábait mosni, és azután azzal a kendővel, amivel körül kötötte magát, elkezdte a tanítványok lábait meg is törölni. Ekközben Simon Péterhez is elérkezett, és az így szólt hozzá: Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek most rajtad, vagy végzek rajtad, azt nem érted most meg, de később meg fogod érteni. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, nincs osztály részed bennem. Ekkor azt mondta Simon Péter: Uram, akkor ez esetben ne csak a lábamat, hanem a kezemet is, és még a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lába legyen megmosva, különben teljesen tiszta, teljes testében tiszta. Ti is tiszták vagytok, mindazonáltal nem mind, mert tudtok, tudta, hogy ki fogja elárulni, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután tehát megmosta a lábukat, és felvette a felső ruhát, helyet foglalt újra, átvette a helyét az asztalnál, és ezt mondta nekik, megértitek-e, hogy mit tettem veletek, vagy rajtatok, ti így szólítok engem, Mester és Úr, és jól mondjátok ezzel a megnevezéssel, mert az vagyok valóban. Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, ti is kötelesek vagytok egymás lábait megmosni, mert egy példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is éppen úgy tegyétek egymással. Bizony, bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb az apostol, annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, vagy üdvös állapotban lesztek, ha ezeket cselekszitek, vagy ezek szerint cselekszitek. Mit tehetek én róla? Avagy én vagyok-e felelős azért, amit az Úr vett? Nem, nekem meg kell tegyem, eleget kell tegyek az ő parancsának. Szeretteim, megérkeztünk a napok végére, és amennyire rajtunk múlik, nem szeretnénk emberileg magyarázatot adni, értelmezést adni az Isten szavának. Az emberi magyarázat, az emberi értelmezések ideje a gyülekezettel kapcsolatosan egyszer s mindenkora elmúlt. Gúnyolódtak rajta, éppen ez éges szakasz, nevetségessé tettek. Ma cipőt takarítanak legfeljebb fejet mosnak. Nos, ez így nem működik. Isten szava szent, így nem lehet alkalmazni, és úgy kell a gyakorlatba átültetni, ahogy hátra lett hagyva számunkra, meg lett parancsolva. És ha van valaki itt közöttünk, aki nem tette magáévá bensőségesen kinyilatkoztatás által, ne érezzétek magatokat kényszerítve tenni valamit, akkor megteszitek, amikor megértitek a következő alkalommal. Tegyetek csak úgy valamit, ha meggyőződésből teszitek, Isten akaratának eleget akartok tenni. Tudom magamtól és másokról is, hogy néha-néha időre van szükségünk. Nem mindenki tudja azonnalian megérteni, első hallásra mindent megérteni, és részt venni benne, hozzájárulni. Noha nem lehet senkinek a tetszésére bízni, felmenteni alóla senkit, de ha bensőleg nem látja valaki kinyilatkoztatás által, és nem szabad szívből tud hozzájárulni, vagy ennek eleget tenni, semmi gond. Amikor megértitek, következő alkalommal részt vesztek benne. Senki ne érezze magát nyomás alá helyezve, vagy kényszerítve, hanem hozzatok szabad szívből való döntést, és hiszem, hogy Isten megállt bennünket, és velünk lesz. Ma itt, ezen a helyen, megünnepelhetünk a mi Urunkkal egy úrvacsorát, és át is élhetjük Isten erejét. A golgotai győzelem kihatása lehet reánk mindazzal, ami hozzátartozik még. Itt, ma, ezen a helyen, hadd legyünk kész bensünkből az Urat követni, miközben ezt mondjuk, Uram, te kész voltál életedet a halálba adni, én érettem. Én a magam részéről is kész vagyok felszentelni életemet te neked. Vedd, Uram, és használj fel a te akaratod szerint, a te tetszésed szerint. Tégy engem az emberek közzé egy áldásul, helyez áldásul, és Isten el fogja végezni, így az Úr Jézus nevében. Amen. Úgy, amint vagyok, úgy kell jönnöm. Úgy, amint vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül, a te véred megmos minden bűneimből, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök, ím jövök. Amint vagyok, úgy kell legyen, nem az én erőm, csak te egyedül, a te véred megmos minden bűneimből, ó Isten báránya, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Minden új, minden új. A bárány vére megtisztít, megszentel engem, és mindent újjátesz. Minden útaimon vezet Jézus engem. Köszönet és tisztelet, mennyei mannával táplál és felfrissít engem, magasztalva és hála és tisztelet, halleluja, ez az énekem. Jézusnak énekelek életem, egész életemben, ő csillapította szívem sóhaját, tisztelet az Úrnak. Ő benne mindennel meglettem ajándékozva, magasztalva és köszönet neki. Az ő asztalát megteríti előttem, magasztalva, köszönet és tisztelet. Halleluja, ez legyen az énekem. Jézusnak énekelek életem hosszán, egész életem hosszán. Ő csillapította szívem sóhaját, vagy szívem vágyát. Tisztelet az Úrnak. Az ellenséggel szemben megvéd engem mindenkor. Tisztelet és köszönet. Rajtam segíteni mindig kész. Tisztelet és köszönet és magasztalás. Halleluja, ez legyen az énekem. Jézusnak énekelek életem, egész életemben. Ő csillapította szívem sóhaját vagy vágyát. Tisztelet az Úrnak. Soha nem hagyott figyelmen kívül engem. Tisztelet és köszönet. Ha a sátán kikezd ellenem, vagy rám támad, hatalmasan mellettem van. Tisztelet, köszönet és hála. Halleluja, az énekem, Jézusnak énekelek egész életem folytán, ő csillapította szívem sóvárgását, tisztelet az Úrnak. A világból kiragadott engem, tisztelet és köszönet, tisztelet és köszönet, és örök birodalom vár én reám. Tisztelet, köszönet és magasztalás. Halleluja, ez legyen az énekem. Jézusnak énekelek életem folytán, egész életem folytán. Ő csillapította szívem sóvárgással, tisztelet az Úrnak. Jézus minden rejtélyt megold nekem, tisztelet, köszönet. Tisztelet, köszönet. Minden útaimban örvendezek te veled. Tisztelet, köszönet és magasztalás. Halleluja legyen énekem. Jézusnak énekelek életem, egész életem folytán. Ő csillapította szívem sóhajtását. Tisztelet az Úrnak. Mennyei Atyám, még egyszer köszönetet mondunk neked közösen ezért az estvéli óráért, mindenért, Uram, amit itt a te nevedben elvégezhettünk. Uram, egy maradandó áldás lesz rajtunk vagy bennünk. Uram, nagy dolgot végeztél rajtunk, és hálásak vagyunk, hogy csodálatosan vezet minden útainkon. Ha nem értjük meg, Uram, pillanatnyilag, útunk végén meg fogjuk érteni, hogy mindent jól végeztél, mindennek volt értelme, amit végeztél rajtunk. Uram, légy velünk, hogyha nyugalomra megyünk, a te védő kezeidet tárd ki rajtunk, légy velünk, és gyűjts össze holnap újra. Áldásul egymásra, ebben áll a mi imádságunk az Úr Jézus drága nevében. Halleluja neked a báránynak. Halleluja. Amen. 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 Amen.